Esti beszélgetés Pálffy Balázzsal.
A Facebookon keresztül jutott el hozzám a Női Érdekérvényesítő Szövetség meghívója egy rendezvénysorozat nyitására, ami azt a címet viseli, hogy hogyan járulhatnak hozzá a férfiak a nemek egyenlőségéhez. A nyitó előadást tartókat régóta ismertem, biztos voltam abban, hogy új megvilágításban lesznek majd végig gondolva az aktuális társadalmi nemre vonatkozó kérdések. És nem is csalatkoztam, a rendezvény követően leültünk beszélgetni a kezdeményező szervezet alelnökével és a két előadóval.
Juhász Borbála vagyok, a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség alelnöke.
És ennek a rendezvénynek a szervezője.
Igen, az Európai Férfi Akadémia című rendezvénysorozatnak a egyik motorja.
Szil Péter, a Stop Férfi Erőszakprojekt szakmai vezetője, és ebben a minőségemben az Európai Férfi Akadémia szintén egyik motorja.
Meg Halas Miklós vagyok, szociológus, a Budapesti Corvinus Egyetem Szociológiai Intézetének tanára.
Nagyon egyszerű kérdést tett föl az előadás címe. Mit tehetnek a férfiak a női esélyegyenlőségért?
Mit tehetnek a férfiak a nemek egyenlőségéért?
Egészen más. Én a szakmából azt tanultam meg, hogy olyan kérdést érdemes föltenni csak, amire van válasz.
Ez a sorozat az Európai Férfi Akadémia egy tavasszal lezárult előadássorozatnak a folytatása, az az Európai Női Akadémia volt, ahol az Európai Unió nemek egyenlősége politikájának a fontosabb elemeit jártuk körül, úgy, mint nők a gazdaságban, nők a politikában, negatív sztereotípiák a médiában, prostitúció, nők elleni erőszak. És ez pedig a folytatás, ahol megnézzük a férfiak szerepét ugyanezekben a témákban, tehát a gazdaságban, a politikában, a médiában, a sztereotípiákban, nők elleni erőszakban és a prostitúcióban. A mai nap volt a felvezető előadás, mert hogy a nőtudományok, vagy a társadalmi nemek tudományáról, gender tudományokról már van, aki hallott Magyarországon, a férfi kutatásokról még kevés. És mivel mi egy lobby szervezet vagyunk, tehát társadalmi lobbit végzünk a nemek egyenlőségéért. Ezért nyilván úgy gondoljuk, hogy lehet tenni, mind a nők, mind a férfiak, mind a politika nagyon sokat tehet azért, hogy a nemek egyenlősége az megvalósuljon. Például ezeken a területeken, ha már az Európai Unió úgy gondolta az előző 6 évben, hogy ezek a területek fontosak, és 2 héttel ezelőtt még egy újabb ilyen 5 éves tervet, ilyen ütemtervet dolgozott ki, hogy hogyan lehetne folytatni ezt a munkát a nemek egyenlősége felé, akkor mi megbízunk ezekben a pontokban, és ezeket vizsgáljuk tudósokkal, civil szervezeti aktivistákkal és olyan írókkal, akik ehhez a témához szóltak hozzá.
Szia Péter, és Hadas Miklós tartotta a bevezető előadást, ami valahol válasz volt a kérdésre, csak ugye azt a 2,5 órás előadást mi itt most nem tudjuk egy-egyben reprodukálni.
Én ugye Hadas Miklós követtem az előadásban, és majd mindjárt Miklós elmondja, hogy ő hogyan ismertette a férfi kutatásokat, én pedig, ha össze kéne egy mondatban foglalnom az én mondandómat, ami ugye arról szólt, hogy a férfi aktivizmus a nemek egyenlőségéért, annak milyen lehetőségei vannak. Ha elfogadjuk, és kénytelenek vagyunk elfogadni, mivel egy ténnyel állunk szemben, hogy a patriarkális berendezés az férfi uralmat jelent, és hogy a nemek egyenlőségét azért kell tennünk valamit, mert nincs egyenlőség jelenleg a nemek között, hanem nők hátrányos helyzetben vannak, és a férfiak előnyösebb helyzetben. A férfiak felelősségvállalásában a kérdésben azt jelenti, hogy valamilyen módon a férfi szerep, a férfi pozíció disszidenséivé válnak.
Én arról próbáltam beszélni, hogy ez a téma a férfiak és nők viszonya a férfiak nézőpontjából hogyan jelent meg a tudományban, a társadalomtudományban, az akadémia szférájában, és röviden összefoglaltam, hogy itt már tulajdonképpen a 40-es években kezdődtek el az első kutatások, ez fölpörgött a 60-as években, és többnyire a feministákkal együttműködve a férfiak megpróbáltak rámutatni arra, hogy mik az okai, mik az összetevői annak a társadalmi viszonylatrendszernek, amelyben mi férfiak foglaljuk el az uralmi pozíciókat, és oda futtattam ki a rövid előadásomat, hogy most a 21. század elejére a mi tudományterületünk a férfi kutatások többé-kevésbé bevett akadémiai aldisziplinává váltak.
Ahányszor csak találkozom Hadas Miklóson, és mindig megkérdezem különféle témák kapcsán, hogy vajon mitől van az, hogy Magyarországon kialakult egy olyan fajta vélekedés, hogy a gender tudománya az az ördögtől való, és hogy igazából, hogy mondjam, sokkal jobb lenne a klasszikus, a megszokott családmodellhez visszatérni, és nem vizsgálgatna a társadalmi nemi szerepeket, és nem tudomást venni arról, hogy lehet, hogy megváltozott a világ.
Ennek, amennyiben így van, az lehet az oka, hogy egyre nagyobb súllyal van jelen a gender megközelítés, a társadalmi nemekkel kapcsolatos kérdések előtérbe kerülnek. Következésképpen a válasz is erőteljesebbé válik, tehát nagyobb lesz a visszacsapás, erőteljesebb lesz az igény arra, hogy föllépjenek úgymond konzervatív erők a hagyományos, úgymond a természet által kialakítani vélt nemi viszonylatok védelmében. Tehát alapvetően ezt tartom a legfontosabb tényezőnek, hogy szerencsére a 21. század elején láthatóbbá válunk mi, akik ezt a kérdést napirenden próbáljuk tartani. Következésképpen az érdekcsoportok, a velünk szemben álló érdekcsoportok is rákényszerülnek arra, hogy válaszoljanak, és sok esetben ők vannak a védekező pozícióban.
A nagy bizonytalanságban élő társadalmak, mi úgy látjuk, hogy szeretnek eszencialista megközelítéseket alkalmazni, ahol nem lehet tudni, hogy holnap elveszítem-e a munkámat, elárverezik-e a lakást a fejem fölül, milyen politikai kurzus jön. Ott legalább az biztos, hogy férfi vagyok, vagy nő, heteroszexuális vagyok, vagy meleg, nem vagyok cigány, vagy nem vagyok zsidó, és ott a nemi szerepek is általában ilyen történelmi időszakokban megmerevednek, és fontosnak tartják egyébként úgy férfi, mint női hozzászólók, hogy kihangsúlyozzák az igazi értékeket, a női férfi értékeket, amikbe bele lehet kapaszkodni. Olyan társadalmakban, amelyik kiegyenlítődettebbek, ahol hosszú távra lehet tervezni úgy a saját, mint a gyermekeink jövőjét, sokkal kevésbé fontosak ezek a dolgok, hiszen az emberek szeretnének boldogan élni és megélni saját magukat, de nem kifejezetten a nőiséget vagy a férfiasságot.
A kérdés egyébként így nagyon megerősíti ennek az Európai Férfi Akadémiát felvezető nyitóelőadásnak a felépítését, ugyanis ez az egyik kérdés volt, ami fölmerült az előadás során, hogy hogyan járul hozzá a férfi kutatás, tehát az aktivizmusról világosabb, hogy hogyan járul hozzá ugye a nemek közötti egyenlőség, mert ez van az ászlójára tűzve. A férfi kutatásokat azért kell megkérdőjelezni, mert a férfi kutatások úgymond szállítják azokat az adatokat, amelyekből kiderül, hogy amit az emberek a hétköznapokban éreznek, az megjeleníthető a kutatások szintjén is. És ugye tudjuk, hogy ez az, ami aztán azt okozza, hogy a társadalomba bevonul tudásként valami.
Két kifejezés az nekem magyarázatra szól, az európai férfi és a női érdek. Hányféle női érdek van? Ugye a szövetség különféle civil szervezeteket tömörít, tehát ernyőszervezet, de hogyha csak végig gondolja az ember, hogy hányféle női érdek lehet, akkor lehet-e azt mondani, lehet persze, hogy a női érdek az megjelenik itt ebben a szövetségben, és itt nekünk, mint szervezetnek, ezek a legfontosabb témáink.
Mi tagja vagyunk az Európai Női Lobbynak, a European Women's Lobbynak, ami a legnagyobb európai női civil lobby szervezet. Természetesen úgy lehet csatlakozni mind az Európai Női Lobbyhoz, mint pedig hozzánk a magyar női érdekhez, hogy ha a jelentkezők elfogadják azokat az alapértékeket, amiket a női lobby meg a női érdek képvisel, az egyik például a nemek egyenlősége. Vannak olyan határokon átívelő témáink, amiben egyet tud érteni a női érdek, ami egy egyértelműen feminista és egyenlőség alapon álló szerveződés más szervezetekkel. Három ilyen nagy akciónk volt 2003-tól. Az egyik a prostitúció ellenes összefogás. Amikor felmerült, hogy Magyarország kilépjen a New York-i egyezményből, ami ugye a futtatókat tüntetné, és akkor összefogott a konzervatív női szervezet, mi, a feministák, meg a régi magyar nőszövetség, tehát ez a baloldali ernyőszervezet. A második ilyen megmozdulás az akkor volt, amikor az előző kormány alatt hirtelen a gyest és a gyedet is le akarták csökkenteni. akkor összefogtunk, hogy előkészítetlenül ezt nevezessék be, tehát előbb épüljenek meg a bölcsödék, legyenek meg a családbarát munkahelyek, egyáltalán munkahelyek legyenek, és utána vágjanak bele egy ilyen intézkedésbe. A harmadik pedig az volt, amikor 2007-ben törvényjavaslatot nyújtottak be a parlamentben, hogy vezessék be a kötelező 50-50%-os női kvótát a parlamentben a listáknál, és akkor is mind a három ernyőszervezet azt mondta, hogy ez fontos. Tehát például ebben a három női érdekben markánsan ugyanazt gondoltuk. Egyébként visszatérve arra a kérdésre, hogy mit tehetnek a férfiak a nemek egyenlőségéhez, hirtelen elképzeltem, hogyha mondjuk így álmodnánk, és mondjuk egy ilyen sci-fi laboratóriumban ki lehetne dolgozni valamilyen gázszerű anyagot, amit be lehetne szivárogtatni.
Ilyen a futurológia, igen.
Lakásba, és ettől minden megváltozna egy csapásra, fölébrednénk úgy, hogy mondjuk egy hétfői naptól kezdve egyetlen egy férfi sem ütne meg soha nőt és gyereket. És mindegyik futtató hirtelen úgy gondolná, hogy egy borzasztó dolog, amit ő csinál, fiatal kislányokat betör, elhiteti velük, hogy szerelmes beléjük, és abba hagyná a futtatást. A kliensek pedig, amint elindulnának, hogy egy prostituáltat használjanak, borzasztó lelkiismert furdalásuk lenne, és úgy gondolnák, hogy ez egyáltalán nem helyes, és soha többet nem vennének igénybe prostituáltat, és hirtelen a fontos emberek fölállnának fél ötkor, akárhol is vannak, hogy hoppá, hát pénteken a feleségem ment a gyerekekért az óvodába, akkor most én megyek. Hogy vajon más lenne ettől a világ? És azt gondolom, hogy alapvetően más lenne, tehát igen, úgy személyesen és kollektíven is tudnak tenni azért a férfiak, hogy változzon a világ.
Na, minek is kellene megváltozni? Egyszerűen csak az emberek gondolkodásának, mert én meg azt tapasztaltam, hogy igazából a viselkedés változtatása a legnehezebb. Nem elég az információ, nem elég az ismeret, nem elég meggyőzni őket itt hallani a rádióban, eljönni egy ilyen előadásra, filmeket nézni, hanem a megszerzett tudás, információ, magatartás változását, szóval én nagyon nehezen tudom azt definiálni, hogy hogyan zajlik ez, és azt tapasztalom viszont, hogy hiába gondol egy csomó ember sok mindent, mégsem aszerint cselekszik, tehát van egy erős diszonancia. Hogyan lehet eljutni a gondolattól, a helyes gondolattól a helyes magatartásig?
Ugyanazon az úton lehet eljutni, ahogy például a nők elleni erőszak kérdésében eljutottunk, illetve visszajutottunk, kezdünk visszajutni, és végül a kiinduló ponthoz, hogy ez egy emberi jogi kérdés, nem pszichológiai kérdés, még csak nem is egészségügyi kérdés, hanem elsősorban egy emberi jogi kérdés, és a modern társadalmaknak az evolúciója az abból áll, hogy az emberi jogi kérdéseket helyezi egyre inkább előtérbe, és ezért az egyéni választás is azt tudja motiválni, tehát férfiakat nem igen lehet azzal motiválni. A változtatás, hogy ebből neki komolyabb előnyeik fognak származni, mert maximum csak nagyon hosszú távon származnak nekik ebből emberi előnyeik, anyagi, társadalmi pozícióbeli, hétköznapi és annál nagyobb szférában megjelenő hatalom szintjén hátrányuk és kényelmetlenségük és veszteségük számazik az előző pozíciókhoz képest, de ellenben a felismerése annak, hogy valami nem etikus, hogy valami nem jogos. Nagyon sok embert késztet, mondanék példákat erre az ökológiai gondolkozás és aktivizmus, az apartheid elleni fellépése a fehéreknek, ezek mind olyan történelmi változások, a polgárosodást előmozdító feudális, korábban feudális nagyurak, földbirtokosok estévé, ezek mind olyan történelmi és emberi mozdulások voltak, ahol emberek a jogosságnak, az etikának a kérdését előtérbe helyezték.
A társadalmi nemi szerepek határairól szóló diskurzusban hol tartunk? Most arra gondolok, hogy ilyen egyszerű kijelentés, ami itt az előadásban elhangzott, és mindenki értette, hogy a férfi nem egyenlő a férfiassággal, ez egy nem megmagyarázandó kijelentés volt. Ha viszont olyan közegben hangzik ez el, akkor legfeljebb furcsán néznek talán Hadas Miklós, hogy miket beszél ez az ember, hiszen hol is van a férfiasság, mi is a férfiasság, és egyáltalán a biológiai nem az mindent meghatároz, és akkor mit kell ezen agyalni?
Ez a lényeg, hogy amikor mi szociológusok, társadalomtudósok beszélünk a nemek kérdéséről, akkor a biológiai esszencialista megközelítésekkel fordulunk szembe. Ez azt jelenti, a biológiai esszencializmus, hogy természet által kódoltnak vélik az emberek azokat a tevékenységformákat, amelyeket a férfiakhoz és a nőkhöz kötnek. Ugyanakkor mi, akik ezt kutatjuk, teljesen egyértelműen tudjuk, hogy ezek az identitások, szerepek, beállítódások változnak különböző helyen és különböző időpontokban. Korán sem ugyanazt tartják magától értetődően férfiasnak vagy nőiesnek. Ez egy viszonykategória. Példaként lehet említeni, hogy amikor a férfiak egymással vitatkoznak, akár a nemesség és a polgárság áll szemben egymással a 19. században, akkor előszeretettel mindkettő a másikra a nőies kategóriáját aggatja. Tehát ebből érzékelhető, hogy a férfiasság és a nőiesség mindig az adott helyzetben definiált kategória, és a helyzetek szerencsére változnak, és ebből adódik az, hogy most a 20. század végén, 21. század elején már egyre kevesebb ember gondolja a nyugati világban, hogy örök érvényűen a születésünk által meghatározott az, hogy férfiként és nőként mit teszünk. Magyarország e tekintetben még nem tartozik a nyugati országok élcsoportjába, de az, hogy ilyen konferenciák, ilyen rendezvények, ilyen mozgalmak vannak, hogy ilyenről beszélünk a rádióban, és szerencsére viszonylag gyakran, tapasztalom magamon, jutunk szóhoz, ez arra utal, hogy a változások nálunk is beindultak, tulajdonképpen már a 20. század utolsó harmadától kezdve, de ezek kétségkívül fölpörögtek most a rendszerváltás követő utolsó két évtizedben.
Európai férfi. Akkor egy európai nőt kérdezek erről. Lehet-e ezt a fogalmat könnyen értelmezni? Én nehezen tudom, mert nekem az európai férfi az külön-külön nemzetisége van, más-más állampolgár, más-más kultúrájú, tehát ez megint ilyen hasonló bájkálódás lenne, hogy is van a női érdek, hogy létezik-e női érdek, hogyan létezik európai férfi?
Hát egyszerű a válasz rá, itt az Európai Unió tagját, vagy olyan országot jelöl, mely szeretne csatlakozni majd az Európai Unióhoz, tehát az Európai Női Lobby ezt takarja, és ahogy mondjuk az uborkáról is lehet hozni egy döntést, ami természetesen egészen más ízű, a szlovák uborka, vagy a magyar, vagy a német adott esetben, vagy másként készítik el, lehet hozni olyan törvényeket, hogy ekkora legyen, csak akkor lehessen eladni, ilyen szerekkel lehessen kezelni, és így legyen szabad piac. De mondhatom volna a hamvas őszi barackot is, amelyet azonban ugye nehéz szállítani, pedig milyen finom a magyar őszi barack. Ugyanígy azért a szociálpolitikában is lehet politikai döntéseket hozni, gazdasági kérdésekben is, hogy mire költünk, ugye ez a társadalmi nemek alapján meghatározott költségvetés készítés például, hogy költünk-e mondjuk rámpákra, vagy költünk-e játszóterekre, és olyan normatív jogi szabályozásra, ami, hogyha az Európai Unió elfogadja, akkor az ugye a nemzeti országok számára is kötelező lesz. Tehát ilyen értelemben természetesen beszélhetünk európai női meg férfi érdekekről is. Volt egy érdekes kérdés a előadások után, hogy Spanyolország, ami, hát a macsó szó is ugye egy spanyol szó, tehát a férfiasság egyik alapországának gondolják általában az emberek, az elmúlt néhány évben óriási változásokon ment át, és a nemek egyenlősége politikája Spanyolországban nagyon-nagyon fontos. Azt kérdezte az egyik hozzászóló, hogy ez miért van így. Mindig ugye a svédeket hozzák például, de hát azok messze vannak, meg biztos a viking múlt miatt olyan mások, de hát a spanyolok akár hasonlóak is lehetnek. Magyarországhoz hosszú diktatúra után jöttek elő ők is egy a demokrácia világába. Akkor Szil Péter erre azt válaszolta, hogy egyrészt ehhez kellenek olyan alapok, hogy egy erős tudományos mozgalom, egy erős feminista aktivista mozgalom, és egy elszánt politikai akarat, amikor egy politikai párt azt mondja, hogy az én újdonságom az lesz, hogy én feminista leszek, ezt a politikát viszem tovább. És erről eszembe jutott Hadas Miklósnak a nemrég megjelent könyve, amiről ugyancsak beszélgettünk, a férfiasság kódjai, hogy amikor a 19. században a polgárság azt mondta, hogy az én egyik újdonságom lesz mondjuk a gimnasztika, az arisztokrácia pedig azt mondta, hogy én atlétizálni fogok, tehát valamit, ami addig nem honosodott meg Magyarországon, ide importáltak, és amellett kiálltak, vajon mikor lesz Magyarországon egy olyan politikai erő, amely valóban nem csak szóban, hanem tettekben is kiáll a nemek egyenlősége mellett. Mert ez egy kulcskérdés, hiszen bizonyos dolgokat, például törvényeket nem lehet alulról megváltoztatni. Mi lobbizhatunk, de a parlamentben hozzák a törvényeket. A rendeleteket pedig a kormányok hozzák.
Annyit fűznék ehhez hozzá, hogy az utóbbi egy-két évtizedben egyértelművé vált a kutatók között, hogy nem csak a nő alkot egy nemet, hanem a férfi is. Tehát sokáig megfeledkeztünk arról, hogy a férfi is ugyanúgy nemnek tekinthető, és ugyanúgy vannak férfi sajátosságok, amelyek az adott hely és idő függvényében alakulnak ki, és ezekről többnyire nem tudunk. És az a lényege ennek a politikának, hogy amikor a nemekről beszélünk, akkor a nemek közötti viszonyokat állítsuk előtérbe, és a nemek közötti viszonyokban ugyanúgy kell tudatosan koncentrálni a férfira, miként a nőre. Ez az uniós politikákban elég egyértelműen tetten érhető. Például az európai, hogy is van, European Institute for Gender Equality, tehát a nemi egyenlőségért létrejött európai intézet, amelyben minden ország két tagot delegál az igazgató tanácsába. Most úgy néz ki, hogy egy férfi, egy nő, tehát van egyfajta paritás, és ez a grémium az, amelyik igyekszik meghatározni a nemekkel kapcsolatos uniós politikákat, a gender mainstreaminget, tehát a nemi esélyegyenlőség megteremtését a társadalom különböző szféráiban. Vagyis többé-kevésbé evidens, hogy a férfi sem Istentől eredendő, természet által meghatározott, változtathatatlan lény, hanem a társadalomba beágyazott, a viszonyoktól függő, esetleges, esendő, és mindenféleképpen a más férfival, a más férfiasságokkal, illetve a sokféle nővel vagy nőiességgel ilyen olyan viszonyba kerülő személyként fogható föl. Tehát ez van az ilyen típusú uniós politikák mögött, ami nyilván egyértelművé teszi, hogy itt plurálisak, sok rétűek a nemi viselkedési minták, mind a férfiak, mind a nők esetében, de hát az egyszerűség kedvéért azért szükség van egy olyan ernyő fogalomra, amelyik a laikusok számára is egyértelművé teszi, hogy miről van szó.
A beszélgetés közben már utaltunk arra, hogy diszidált, de ez egy szó szerinti történés volt annak idején, és nem véletlenül spanyol példákat emlegetünk itt, mert Szil Péter Spanyolországban is aktivista tevékenységet folytat. Tehát ezért kérdezem, hogy megint csak ilyen felszínes ismeretek alapján, ugye azt mondja az ember, hogy Spanyolország az őskatolikus ország, ugyan hosszú diktatúra után szabadult fel, de azért mégiscsak egy ilyen déli típusú társadalom. Hogyan lehet összehasonlítani? Tehát magyarul az a kérdésem, hogy az európai férfi hogyan inkább levágunk, és marad egy ilyen eszencia, hogy a férfi, az európai férfi nemzeti sajátosságok nélkül, vagy pedig azt mondjuk, hogy az európai férfi az egy olyan tágkategória, amiben szőröstől-bőröstől belefér a spanyol, az olasz, a svéd, a magyar, és az összes uniós és majd később uniósá váló ország.
Ha jól értem a kérdésed, én azt mondanám, sőt tágítanám. Én azt mondanám, hogy ami a nemek közötti egyenlőség kérdésének a témái, amit nagyon húsba vágó és földhöz ragadt témák. Nők elleni erőszak, gazdasági különbségek, egyenlőtlen munkamegosztás a családokon belül, prostitúció, nők testének különböző módon való kisajátítása, STV, ezekben igazából nincsenek kulturális különbségek. A Stöpfélfőszak projekt legutóbbi kiadványa egy Ausztráliában élő amerikai, hozzám hasonlóan szintén 30 éves klinikai tapasztalattal rendelkező pszichológusnő könyve, amelyik egész egyszerűen azt jelenti, hogy 19 éves korukra férfiak kultúrától függetlenül ugyanazokat a taktikákat sajátítják el, hogyha valakinek van szociológiai műveltsége, akkor fölismeri azokban például, amit Bourdieu leírt, most nem jut eszembe milyen törzseknél, hogy mit alkalmaztak, amit egy amerikai kabiloknál, amit egy amerikai kutató történeti kutatások alapján egészen a ókorig visszanyúlva leírta a hatalom 48 törvénye, illetve amit egy ismerősemnek a nagymamája, amikor oktatta a lányát, ahogy nagymamák szokták, hogy hogyan kell a férfiakkal vigyázni, azt mondta, hogy lányom, ezeket mind indigóval csinálják.
Honnan hová tartunk ebben a tárgykörben? Most is lesznek előadások, meghallgatjuk, okosodunk. Hogyan válik a tudás gyakorlattá társadalmi szinten ebben a tárgykörben.
A következő alkalom az november 25-én lesz, a 16 akciónap, az nők elleni erőszak elleni nemzetközi rendezvénysorozat részeként tartjuk meg, és természetesen a nők elleni erőszakról lesz szó, és mivel a Budapesti Corvinus Egyetem ad otthont ezeknek a beszélgetéseknek, nagyon fontos, hogy a fiatalság is halljon ezekről a kérdésekről, hiszen itt képződnek a jövő közgazdászai, politológusai és szociológusai, akik majd reméljük, hogy egy részük döntéshozó is lesz. És természetesen meghallgatjuk a civil szervezetek képviselőit is, hogy ők mit látnak a terepen, milyen problémákkal fordulnak hozzájuk, ők milyen válaszokat tudnak adni. És bár ez nyilván mindig változik, hogy éppen az Európai Unióban is mennyire inkább a konzervatív, vagy a baloldali, vagy a liberális politika erősödik, de hát azt a jó hírt kell közölnöm, illetve némelyeknek biztos rossz hír lesz, hogy a nemek egyenlősége nagy valószínűséggel fokozódni fog mindenütt, és egyre fontosabb Európai Uniós szintű szabályozás fogja ezt részben kikövetelni, hiszen azt hiszem, hogy az Európának az egyik önazonosságának egy nagyon fontos része, hogy az európai nők azok egyenlőek, szabadok. Ugye ez már egészen a középkortól kezdve egy nagyon régi toposz, hogy fedetlen fővel sétálnak a firenzei hölgyek, szemben ugye a lefátyolozott, elzárt török nőkkel. Azt most nem kell hozzátenni, csak egy nőtörténésznek, mint én vagyok, hogy hát a ókori Görögországban is ugye el voltak zárva a nők, és nem volt szavazati joguk, ami pedig a bölcsője volt az európai kultúrának. De ez az önazonosság, hogy a szabadság, egyenlőség és a testvériség, amely csak magyarul jelenti azt, hogy emberek közötti testvériség, ez annyira fontos az Európai Uniónak, hogy nem tudom elképzelni, hogy igazából a visszafele lépések politikája az lehetséges lenne ebben a kérdésben.
Egyre több akadémiai kutatóhely, egyre magasabb megbecsültség a genderkutatóknak. Nagyon optimista voltam?
Igen. Tehát Magyarországon, akik gender témákkal foglalkoznak, az akadémiában azért erős kisebbséget képeznek, és ez még akkor is igaz, hogyha más visegrádi országokkal hasonlítjuk össze, mondjuk Szlovákia e tekintetben nem jár Magyarország előtt, de Lengyelországban nagyságrendekkel jobban intézményesült az akadémia szférában a mi tudományterületünk, és Csehországban is találhatunk, mellékesen nem uniós országként Szerbiában, tehát a volt Jugoszlávia államaiban, főleg Szlovéniában, Horvátországban, Szerbiában is azt mondhatjuk, hogy korábban kezdődött el, és komoly eredményeket értek el a társadalmi nemek témájával foglalkozó kutatók, tehát túlzottan büszkék és túlzottan örülni nem tudunk. Mindazonáltal természetesen, hogyha hosszú időtávon szemlélődünk, akkor az elmúlt 20 évben sok minden történt, tehát hogy ilyen tárgyakat tanítunk az egyetemen, és hogy vannak olyan kutatók, akik fő státuszban végzik ezt a munkát, az egy jelentős változás. De azért mégiscsak azt tartom fontosnak, hogy a nemek tudományának képviselői az esetek túlnyomó részében nem ezt a pozíciót, vagy nem ilyen státuszt foglalnak el, hanem mondjuk irodalomtudomány, művészettörténet, közgazdaságtan, szociológia művelőiként ez iránt is érdeklődnek. Tehát az én kutatási területem sem csupán a társadalmi nemekre irányul, hanem a szociológia elméletre, a kultúrára, a sportra. Következésképpen szükség van arra, hogy a nemek kérdésével foglalkozó kutatók valamilyen magukat tal, hogy még rengeteg fejlődési lehetőség van a magyar felsőoktatási piacban, és akkor utalhatnánk arra is, hogy milyen arányban vannak nők az egyetemi tanárok vagy az akadémikusok között. Itt nyugodtan használhatjuk azt a kifejezést, hogy botrányosan kevesen, tehát minél följebb megyünk a tudományos hierarchiában, annál kisebb a nők jelenléte és aránya, tehát az üvegplafon elv a mi szakmánkon belül is érvényesül.
Civil világ, előttünk a pálya.
Elvben igen, a gyakorlatban a civil szervezetek nagyon nehéz helyzetben vannak. Mai előadáson is említettem, egy olyan közegben kell dolgozniuk, ahol a nyugaton backlashnek, amit Miklós is említett, a visszacsapásból leginkább a vissza valósul meg a kormányzati politikákban, és ez ugye az anyagi eszközöket is jelenti, anélkül lett volna igazán csapás, míg külföldön civil szervezetek tapasztalatait felhasználják, állami kormányzati kezdeményezéseknél élnek, mindazzal a gyakorlati tapasztalattal, tehát például a nők ellen élő szakterén, ugye a bántalmazott nőkkel foglalkozó szervezetek halmozták fel, mint azt a tudást, ami aztán például a spanyol törvényben megjelent, és így tovább. Magyarországon ehhez képest nagyon is, hogy mondjam, ellenszélben próbálunk valahova jutni.
Ma az esti beszélgetésben Juhász Borbálát, Hadas Miklóst és Szil Pétert hallották, egyebek mellett arról, hogy hogyan járulhatnak hozzá a férfiak a nemek egyenlőségéhez. A szerkesztő Pálffy Balázs a nevükben is köszöni figyelmüket.